6 óra 46 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Székely Zsolt közgazdász, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az Oxfordi non-profit szervezet, az Oxfam tett közzé egy nagyon érdekes és egyben nagyon megdöbbentő jelentést. Igazából ők arra hívják fel a figyelmet, hogy a járvány óta eltelt 2 évben tovább mélyült a szakadék a milliárdosok és a mély szegénységben élők között, tehát a társadalmi egyenlőtlenségek globális szinten nemhogy próbálnának összép húzódni, hanem egyre inkább tágulnak. Mik a legfontosabb megállapításai a cégnek?
Hát az, hogy a probléma az nagy, és nem is annyira új keletű, hiszen a vészharangot évek óta, hanem évtizedek óta kongatják a közgazdászok, elemzők, társadalomkutatók, amely szerint a társadalom jelenlegi fejlődése vagy fejlődésének a dinamikája már középtávon is fenntarthatatlan, hiszen ez olyan társadalmi igazságtalanságokon és társadalmi egyenlőtlenségeken alapul, amelyek nagyon rövid távon aláshatják az egész rendszer működését. Ez az Oxfam jelentések pontosan ezeket a feltevéseket, meg ezeket az elemzéseket támasztják alá. Nagyon sok érdekes szám van ebben a jelentésben. Ugye ők rendszeresen bocsátanak ki különböző elemzéseket, és azt kell mondani, hogy ezek az elemzések alapján mindig egyre rosszabb a helyzet, és mindig egyre rosszabb számokat jelenítenek meg. És itt tényleg nagyon sokat lehetne beszélni és dobigálni ezeket a számokat, hogy a gazdagok vagyona az, mit tudom én, például a 10 ember vagyona a pandémia alatt megkétszereződött, miközben az emberiség 99%-ának csökkent a jövedelme, és nagyon sok ilyen szám van, de talán az egyik legfontosabbat emelném ki ebből az egészből, ami egy általános megállapítás és eléggé megdöbbentő. Ugye jelenleg a világ vagyonának, vagy pénzben kifejezhető vagyonának 95%-a az 50-60 gócpont körül csoportosul. Ezek lehetnek családok, oligarha, tőkés csoportok, vagy akár magánszemélyek, de egy 50-60 ilyen koncentrációs pont diszponál a világ vagyonának a 95%-a fölött. A maradék 5%, az körülbelül 50%-a. A maradék 5% az emberiség 50%-ára jut, és ebből eljutottunk a legmegdöbbentőbb következtetéshez, hogy több mint 3-3,5 milliárd embernek gyakorlatilag nincs semmilyen beleszólása ebbe a matekba, nem tényezők ebben a statisztikában, hiszen a teljes nincstelenség állapotában vannak, ami valljuk be egy eléggé megdöbbentő szám, vagy egy eléggé megdöbbentő megállapítás. És akkor még egy gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy a szegények, gazdagok, szupergazdagok, teljes nincstelenek problematikája az mindig is létezett. Az emberiség történelmében a rabszolgatartó társadalomtól kezdve egészen mondjuk a szocializmusig, vagy mondjuk a második világháborútól a 2000-es évek elejéig tartó időszakban ez egy létező probléma volt, hogy a társadalmakban léteztek ezek a szélsőségek.
Ugye nem csak kapitalista gazdasági modellekben.
Nem, természetesen. És viszont az elmúlt 10-15 évben megjelenő információtechnológia, valamint annak a fejlődése, az elvezetett az információkhoz való hozzájutás egyenlőtlenségéhez, amely exponenciálisan kezdte mélyíteni a szakadékot a szegények és a szupergazdagok között. Ez itt az alapprobléma. És ennek az egyik következménye az úgynevezett klasszikus középosztály visszaszorulása, illetve megszűnése, valamint a teljes nincstelenek, tehát a szuperszegények megjelenése és a szuperszegények számának dinamikus növekedése az úgynevezett nyugati, vagy általunk nyugati társadalmaknak nevezett Európában és az Egyesült Államokban is, és ez az igazán komoly probléma.
Ugye mondtad meg tényleg a történelmi áttekintésben is arra utaltál, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek folyamatosan egyre súlyosodnak, és arra lennék kíváncsi, hogy ugye nyilván ez egy úgynevezett természetes folyamat is, de a koronavírus világjárvány, illetve az, hogy most akár a koronavírus utólagos hatásai miatt, akár a háború miatt, az ellátási nehézségek miatt ugye talán még szembetűnőbb az, hogy a szegényeknek reál értékem sokkal kevesebbet ér a pénzük. Egyébként mindenkinek, de nyilván ezt a, ennek a levét a szegények isszák meg. Szóval itt ez az elmúlt időszak több tragikusabb külső sokja még inkább felgyorsította ezt a folyamatot, ezt az egyenlőtlenségi folyamatot?
Igen, így van. És a, itt megint a, az eszköz, illetve az eszköztelenség problematikájával néztünk szembe, vagy nézünk szembe, hiszen a jelentésben lévő matematika szerint is a gazdagoknak, vagy az úgynevezett, hát igen, végül a gazdagoknak nem egészen 10 hónapra volt szükség ahhoz, hogy teljesen magukhoz térjenek, míg a szegényeknek erre több évtizedre lesz szükségük, és most csak a koronavírus válságról beszélek. Nyilvánvalóan a társadalmi egyenlőtlenségek miatt a COVID halálozási arány is sokkal magasabb volt a szegényeknél, és akkor ez még tényleg csak a pandémiáról beszélünk, és a pandémiát követően most egy újabb válság, nem is azt mondom, hogy van kibontakozóban, hanem bontakozott ki, ami ugye a háború, és az ezzel kapcsolatos, mondjuk azt, hogy világ hozzáállása, és a erre adott nyugati világ válaszai, aminek az egyik egyenes következménye az energiaárak drasztikus megemelkedése, valamint az élelmiszerárak drasztikus megemelkedése, amit ugye mi is érzünk a boltokban, és ez csak egy folyamatnak az elején vagyunk, amit szintén elsősorban az alacsony jövedelmű és a szegények éreznek.
Ugye, hogyha mély szegénységről beszélünk, akkor itt a nyugaton azt szoktuk mondani, hogy szerencsére, ugye nyilván abból a szempontból, hogy nem feltétlenül csak nagy mértékben, nagy volumenben ez nem Európát érinti, azért nyilvánvalóan itt is, hogyha a társadalmi mély rétegekre nézünk, akkor Európában is nagyon komoly szegény rétegek vannak, de hogy azt szoktuk mondani, hogy harmadik világban, Afrikában, Dél-Amerikában vannak ezek a nagyon széles tömegek, de pont amit mondtál, élelmiszeráremelkedés, nagyon magas infláció, akár energiahiány, most azt hiszem félő, hogy Európában is egyre tömegesebb számmal jelennek meg ezek a nagy szegény rétegek.
Hát erre céloztam az előbb, hogy ezek már megjelentek. Hát amikor azt mondjuk, az Amerika Egyesült Államokban hivatalos statisztikák szerint is 45 millió ember él szegénységi küszöb alatt, ami a 330 milliós lakossághoz viszonyítva egy elég komoly százalék. És az egy Amerika Egyesült Államokról beszélünk, a világ egyik vezető szuperhatalmáról, akkor azt mondjuk, hogy ez már tényszerű. Tehát nem az, hogy majd meg fog jelenni, hanem ezek megjelentek, és nem is idén, meg nem tavaly, hanem az elmúlt évtizedekben. Hasonló számokat produkál, most rosszul fogalmazva, az Európai Unió is, nem ekkora mértékben. Amikor az előbb arra céloztam, hogy a gond az, hogy amikor ez a szuperszegény, vagy legalábbis szegény, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, tehát a létminimum alatt élőknek a száma drasztikusan megemelkedik, az onnantól kezdve válik problémává, amikor ez nem a harmadik világ, meg nem Dél-Amerika, mert ott azt már megszoktuk, hogy ott sok szegény ember van, és olyankor elkapcsolunk a tévéről, és elkapcsolunk egy másik csatornára. De a probléma az, hogy itt a mi nevezzük azt, hogy mi magunk is a nyugati társadalmokhoz tartozunk, amikor itt jelennek meg ezek a problémák is. És az előbb említettük az égbeszökő energiaárakat, ez azonnal érinti a lakosságot, valamint az élelmiszerárakat. Tehát ez az, ahol ezek a társadalmi lecsúszások nagyon gyorsan bekövetkeztek, illetve be fognak következni.
Az Oxfam szervezet azt javasolja a világ kormányainak, hogy vessenek ki egyszeri szolidaritási adót a milliárdosokra. Nagyjából ilyen elképzelések tényleg napvilágot láttak Magyarországon is, de azért azt látjuk, hogy a nagypolitika szinteréig, vagy a kormány döntéshozói szintjéig ezek nem annyira szivárogtak fel. Szerinted van-e reális esély arra, hogy ilyen akár Magyarországon, akár itt az európai nyugati társadalmakban markánsan megjelenhet?
Erre két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy három típusú adóbevezetését, vagy három jellegű adó kivetését javasolja az Oxfam. Az egyik a úgynevezett pandémia adó kivetése, mely azt jelenti, hogy azon cégek, akik a pandémia alatt gazdagodtak meg, mert nyilván ilyenek is voltak, amúgy ez a legfrissebb jelentésnek éppen az a címe, hogy profiting from pain, tehát a fájdalom vámszedői, nevezhetnénk így is. Tehát az egyes első típusú adó, hogy azokat a cégeket adóztassák meg, akik ezen a koronavírus válságon kerestek. A második az az úgynevezett egyszeri szolidaritási adó kivetése, ami úgy általában be kellene fizetni nem csak a cégeknek, hanem a nevezzük így, hogy a gazdagoknak, vagy a tehetősebbeknek, azért, hogy azokat a társadalmi rétegeket segítsék a kilábalásban, illetve túlélésben, akiket egyébként a legerőteljesebben érint a magas energia és élelmiszer ár, vagy a magas érintenek a magas energia és élelmiszer árak. És a harmadik típusú adó egy állandó úgynevezett gazdagadó bevezetése, amit én mondjuk ilyen kiegyenlítő adónak hívnék, ami azt a célt szolgálja, és ez egy hosszabb távú dolog, és talán ez az egyetlen olyan, ami közgazdaságilag érdekes, vagy értelmezhető. Ez egy olyan típusú kiegyenlítő adó, ami megakadályozza azt, hogy a bizonyos vagyonok a szükséges, elvárt, vagy meghatározott szint fölé emelkedjenek. Magyarul ez olyan, mintha a jövedelem adónál bevezetnénk azt, hogy bizonyos jövedelem fölött 100% adózás van. Tehát meg egyszerűen nem tudok többet keresni, mert ha többet keresek, akkor azt egy-egybe az államkasszába kell befizetnem. Ez nem egy rossz elképzelés, hiszen ez gyakorlatilag kiegyenlítené, vagy legalábbis szinten tartaná azokat a problémákat, vagy nem engedné még jobban elterebélyesedni ezeket a problémákat, amelyek ma amúgy is léteznek. A probléma ezekkel csak az, hogy az adó kivetését, illetve az adó kivetése után befolyó pénzeket pontosan azokra a kormányokra, illetve azokra a politikusokra, azokra a politikai erőkre bíznánk, akik négy nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, meg hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendszer jelenleg kialakuljon. És erre is tudok mondani egy nagyon friss és talán nagyon jó példát. Egyesült Államok, előbb mondtam, hogy több mint 40 millió ember él tényleges mély szegénység alatt, és nagyon sok gond van az Egyesült Államokban, mert most nem érdemes most itt belemennünk, de egy biztos, hogy van helye a pénznek. Ez az Egyesült Államok kormánya pedig most 40 milliárd dollár értékű, elsősorban katonai segélyt szán Ukrajnának. Amiről megint lehetne akkor hosszasan beszélgetni, hogy most akkor az amerikai adófizető pénzét miért transferálják át Ukrajnába. Az vajon mennyiben segíti az amerikai szegényeket abban, hogy kilábaljanak, illetve szembenézzenek a magas energia meg élelmiszer árakkal. Uh-huh. Ez mondjuk talán egy rossz példa, de jó példát is tudok mondani. Az egész magyarországi rezsi csökkentés, azon lehet vitatkozni ennek a mértékén. Meg lehet azon is vitatkozni, hogy ennek szükség van-e ilyen típusú úgynevezett szocialista eszközökre. De egy biztos, hogy valamilyen módon azzal, hogy újraosztjuk, tehát társadalmi újraelosztás, jövedelem újraelosztás keretében valamilyen módon azért mégiscsak segítünk azokon az embereken, akik nem tudnák ezeket a költségeket fizetni. Persze a problémája itt is megvan annak, hogy akkor ez nem rászorulási alapon megy, hanem mindenki megkapja. Igen. De úgy összességében azt hiszem, hogy érthető volt az, hogy maga a rendszer szinten ez nem egy rossz dolog hosszú távon.
Abszolút, és tényleg ezekről az adó elképzelésekről például nagyon sokat lehetne vitatkozni, beszélgetni közgazdászként, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy folytatjuk a témát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Zsolt, szép napot, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra, szervusz!
Hamarosan 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.